Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
A Krím orosz annektálása óta jelentősen megváltozott nem csak az EU-orosz, hanem az Unió és Ukrajna közötti kapcsolat is. De mi várható az új ukrán elnök hivatalba lépését követően? Erre keresem a választ Fóris Györgyel, a Brux Info brüsszeli irodájának igazgatójával.
Kezdettől fogva, mióta az ukrán kérdés téma, akár olyan oldalról, hogy támogassuk-e az ukrán forradalmat, ha azt forradalomnak tekintjük, akár olyan oldalról, hogy érinti ez Európa energiaellátását. Az alapkérdés, hogy hogyan viszonyuljon az Európai Uniós külpolitikai Ukrajnához, mennyire legyen támogatója, mennyire álljon ki nagyon harcosan mellette, aminek ugye a végső záloga és garanciája az, hogy fölajánlja-e Ukrajnának. Akár az Európai Uniós tagság várható bekövetkeztét, akár csak a perspektíváját, az mindig az orosz viszonyban volt megméretve. Nagyon megosztott az Európai Uniós tagság ilyen szempontból. Vannak országok, elsősorban kelet-európai országok, de pláne a balti országok vagy Lengyelország, amelyek mindmáig mélységesen gyanakvóak és ellenszenvvel viseltetők Moszkvával szembe, és amelyek készek lennének maximálisan felkarolni minden ukrán igényt. És vannak a többiek, amelyek viszont azt is tudják, hogy nekik stratégiai, gazdasági, netán katonapolitikai érdekeik fűződnek egy jól használható, profitábilis EU-orosz viszonyhoz is. Ide már Németországot is nyugodtan be lehet sorolni, a közismert példa persze inkább mindig Olaszország, de még van egy jó pár, nem beszélve az oroszokhoz egyébként is informálisan és sok furcsa szállal kötődő olyan téliekről, mint Görögország vagy Ciprus. Tehát nem tudott soha konszenzus kialakulni abba, hogy hergelni kéne az oroszokat, vagy mindegy, hogy itt mondanak az oroszok, tartsunk ki következetesen egy oroszoktól távolságot tartó politika mellett, és támogassuk az ukránokat.
Európa gázellátását tekintve egyébként mennyire lényeges Ukrajna helyzete, szerepe, akár politikailag, akár gazdaságilag?
Sokat változott a 2014-es, 2015-ös, meg az azt megelőző időszakok ukrán válságaihoz képest. A 2000-es évek első évtizedének a közepén, végén ugye többször is volt súlyos energiaellátási probléma Európában, 2006-ban is, 2008-ban is, és mind a kétszer az alapvető problémát az Ukrajnán átérkező energiafolyam megszakadása jelentette. Akkoriban még arról beszéltünk, hogy jó lehet Európának, mint egy 30%-os az orosz gázellátástól való függősége, de ez országonként nagyon változó, voltak olyan országok, amelyek 70-80%-ban is tudtak függni az orosz energiától. Azért azóta eltelt több mint 10 év, és történt sok minden. Lépések történtek az energiahálózatok összekapcsolására, lépések történtek alternatív energiaforrások kiépítésére. Valahol a más szempontból, valószínűleg nem is alaptalanul annyit bírált és vitatott északi áramlat épülése, építése, és mint a majdnem elkezdődő déli áramlat is lett volna, éppen az ilyen ukrán típusú problémák kiküszöbölését is célozták. Szóval módosult, míg látszik az energiamix nagyon sok ország esetében, és könnyebben átcsoportosíthatóvá kezd válni a tagországokban rendelkezésre álló energia egymás között, kevésbé sebezhető, de persze mindig nagy arányban van.
Tehát ezek szerint Európa, ha lehet így fogalmazni, akkor meg tudta kerülni Ukrajnát? Tehát, hogy az orosz gáz az vagy északról, vagy délről, de mindenképpen eljusson a különböző uniós tagállamokba?
Nem, 100%-os kiváltásról még messze nincsen szó. És azért azt sem szabad elfelejteni, hogy Oroszország nem csak energiát jelent. Tehát Oroszország egy mérhetetlenül nagy piac, ahonnan egyébként más nyersanyag is tud érkezni, és ahol egyébként nagy mennyiségű várat el lehet helyezni. Tehát amikor arról beszéltünk az imént, hogy vannak országok, amelyeknek hagyományosan gazdasági stratégiai érdekei fűződnek ahhoz, hogy Oroszországot ne idegenítsék el, akkor ez is a kosárban van.
Az Európai Unió egyes tagállamait egyébként miként érinti az orosz-ukrán konfliktus?
Hát az imént említett szempontok miatt vegyes.
Mert ugye itt a gazdasági intézkedések is vannak bevezetve Moszkvával szemben, és Moszkva is ezt viszonozta kvázi több európai állam felé.
Így van, akkor is érvényes a Minszki megállapodás, formálisan legalábbis az aláírók és az azt felvállalók, beleértve a hivatalos Európai Uniós külpolitikát, érvényesnek tekintik, hogy mindaddig nem tekinthető rendezetnek a kérdés, így beleértve az EU-orosz kapcsolatok teljes körű normalizálását is. Amíg a Minszki megállapodásban foglaltak nem teljesülnek, magyarul nem törlik azt a tényt, hogy Krímet Oroszország annektálta, amit a mai helyzetben a legtöbb külpolitikai jellemző irreálisnak tart, hogy valahogy is bekövetkezhessen, legalább csak látható években, éveken belül biztos nem kerül rá majd sor.
A mostani ukrán elnök választás az mennyire változtathatja meg ezt a helyzetet? Ugye egy korábbi komikus, egy színész kerülhet az elnöki székbe. Mennyire normalizálódhat Kijev és Moszkva kapcsolata, és ez milyen hatással lehet majd Európára?
Ha normalizálódna a kapcsolat, akkor érdekes lenne tudni, hogy milyen alapon normalizálódik. Itt tényleg történt egy területfoglalás, miként általában Kelet-Ukrajna továbbra is érzékeny területnek számít az ott élő orosz ajkúak miatt. Tehát, hogy ezt az új ukrán vezetés az ebben rejlő aknát hogy tudja hatástalanítani, és ez a nemzetközi sztenderdeknek mennyire felel meg, arra valószínűleg ma még senki sem tudja a választ, igen, valószínűleg a megválasztott elnök se. A probléma annál is összetettebb, mert miként azt nagyon sok első körben született vélemény leszögezte, az elnök választás szinte alig tud ebben a pillanatban még érdemben bármit is befolyásolni. Az ukrán elnöknek persze vannak önálló jogosítványai, kormányon belül is van bizonyos kinevezési joga, a belügyminisztert, a külügyminisztert, a főállamügyészt ő nevezi ki, de valójában a kormányt a parlament választja mindenkori parlamenti többség alapján, már pedig októberben lesz, ha ugyan nem hozzák előbbre, az a parlamenti választás, ahol eldől majd, hogy az elnök egyáltalán tud-e valamit csinálni. Egy kicsit emlékeztet arra, hogy Macronból elnök lett Franciaországban, ő egy egyszemélyes jelölt volt, amelyik mögött nem árt párt. És mindaddig, ameddig nem tudta bevinni a párt híveinek egy jelentős részét a francia parlamentbe is, hogy utána legyen már politikai szavazógép is mögötte, addig mindaz, amit mond, az csak egy show. Ukrajnában is az, hogy mennyit ér a mostani választás, majd az őszi parlamenti választás után fog ténylegesen eldőlni.
Ugye az elmúlt percekben az orosz-ukrán relációban vizsgáltuk Európa jelenlő kapcsolatát, de mennyire önálló entitás Ukrajna? Ukrajnának vannak-e önálló szálai Európához?
Hát kezdetű fogva voltak, vagy egészen pontosan fogalmazunk, az ukrán politikára mindig is jellemző volt egy nyugatbarát, jellemzően inkább az ország nyugati felében élők által támogatott nyugatbarát politika. A majdani események után hatalomra került ukrán vezetés, Poroshenkót is beleértve, valahol ezt a hullámot lovagolta meg, és mindig is volt egy keletre igazodó, az orosz politikához igazodó, az orosz politikai projektekhez, mint az Eurázsiai Vámunió igazodó irányzat, és a mindenkori választások tétje mindig is az volt, hogy melyik irányba, hogyan, milyen mértékben billen a mérle. Nyilván Krím megszállásával, a Krími félsziget megszállásával az oroszokhoz való igazodás drámaian visszaesett, de nem tűnt el persze. És ennyiből a nyugati orientáció az ukrán értelmiség körében, politikai, gazdasági elit egy jelentős részében tetten érhető. EU oldalon kezdettől fogva volt egy ambivalencia, pontosan azért, amit a beszélgetésünk elején már érintettünk. Az mindenképpen egy eminensen és mindenki által többé-kevésbé elfogadottnak tekintett prioritás volt, hogy támogatni kell a szovjet utódállamok, köztük Ukrajna demokratizálódását és piacgazdasággá válását, mert mennél inkább, hogy úgy fogalmazunk, európai konform, európai sztenderdekkel, normákkal megegyező az ott zajló gazdasági politikai folyamat, annál inkább valószínűsíthető, hogy nem kerül konfliktusba az európai érdekekkel, sőt szoros együttműködés alakítható ki velük. Ennek az olvasata volt ugyancsak kezdete fogva Moszkvába az, hogy ez valójában egy európai bekerítés. Európa a maga működési logikáját és értékeit át akarja vinni Oroszország közvetlen szomszédságába, amivel részint az orosz mozgásteret csökkentik, részint közvetlenül még akár azt is remélhetik esetleg, hogy ennek közvetett hatása majd magában az orosz belpolitikában is megjelenik. És itt lépett be aztán az a következő láncszám, amiről már beszéltünk, hogy na is akkor kinek mi a fontosabb, hergelni az oroszokat, vagy nem sokat törődni velük, hanem adni előre egy bizonyos politikai prioritás sor mentén. Megállt a vita, formálisan támogatandó az ukrán demokratikus átalakulás, de az ügyben soha nem tudott kialakulni egy döntésképes felülnagyságrendű többség, hogy ez kifejeződjön nagyon érezhető gazdasági segítségben, nem csak néhány százmillióban, hanem esetleg néhány tucat milliárd euróról kellene beszélni, meg kifejeződjön a tagsági kilátásban.
Ezt akartam volna kérdezni így a beszélgetésünk végén, hogy bármifajta realitása van-e Ukrajna európai integrációjának bármilyen szempontból, ha nem is a teljes jogú tagságot illetően, hanem valamilyen erősebb kötelék kialakulhat-e?
Ez egy nagyon fontos határvonal, hogy kimondom-e a taggáválást, vagy nem mondom ki. Amikor a majdani események után nagy lendületet kapott az EU-ukrán kapcsolatépítés, akkor vált jellemző megközelítés Európai Uniós részről, hogy mindent kivéve a tagságot. Tehát mindent kínáljunk fel, szabadkereskedelmi kapcsolatoktól kezdve, széleskörű, tudományos, akadémiai és bármifajta együttműködési formákon át, de a tagságot ne kínáljuk fel. A tagságot ne kínáljuk fel, mert hergeli az oroszokat, ugye bekerítettség, mert iszonyatosan nagy lesznek meg a költségei ennek Európai Uniós oldalon, hiszen végső soron sok tekintetben egy jó lehet forrásokban igen gazdag, de másfelől gazdasági működésében nagyon szegény országról van szó, rengeteg sok kockázati, biztonsági, biztonságpolitikai, közbiztonsági szemponttal együtt, a korrupció az teljesen átszövi az országot, a mafia az hihetetlen erős. Ennek az Európai Uniós rendszerbe való beemelése több, mint kockázat, már veszély és fenyegetés, mondták sokan. Tehát ezért alakult ki az a fajta európai megközelítés, hogy amit csak az Európai Unió fel tud ajánlani ahhoz, hogy érdekelté tegye ezt az országot, hogy együttműködő partnerként lehorgonyozon az Európai Unió mellé, azt mind föl kell ajánlani, de a tagságot nem szabad. És úgy tűnik, hogy ebben ma is nagy az egyetértés, pláne hogyha hozzávesszük, hogy az úgynevezett bővítési fáradtság a tagországok egy jelentős körében, főleg a régi tagországok körében, és főleg a nettó befizető tagországok körében, és most már a közvéleményről beszélünk, változatlanul érvényes és tetten érhető. Nem lenne ma eladható az európai belpolitikában egy Ukrajna nagyságrendű ország felvétele, főleg olyan nehezékekkel, mint amelyek ma az ukrán bel- és külpolitikát jellemzik.
Forris Györgyöt, a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!